testvéreim, mostani ige hirdetésem igéje a Lukács írása szerinti evangéliumban olvasható. A 9. fejezetből olvasom a 10. és 11. verset. Amikor az apostolok visszatértek, elbeszélték Jézusnak mindazt, amit tettek. Akkor maga mellé vette őket, és elvonult velük külön egy Bétsaida nevű városba. De amikor a sokaság észrevette, utána ment. Jézus örömmel fogadta őket, beszélt nekik az Isten országáról, és akiknek gyógyulásra volt szükségük, azokat meggyógyította. Kedves testvéreim, lehet, hogy túlzásokba esem, de jelen pillanatban szívesen vállalom azt, hogy eltúlozom a dolgokat. Arról van szó ugyanis, hogy kiemelek néhány szót ebből az igéből, és nagy hangsúlyt teszek ezekre, pedig lehet, hogy nincs is a nagy hangsúly, legalábbis Lukácsnak a gondolatában nem volt különös hangsúly, amikor leírta az evangéliumnak ezt a néhány szavát. Arra gondolkodnék, hogy ott van ez a kis közbevetett mondat, hogy Jézus örömmel fogadta azt a sokaságot, amelyik jött hozzá, és meggyógyította azokat, akiknek szükségük volt rá. Tehát van-e jelentőség ennek a kis közbevetett mondatnak, hogy meggyógyította azokat, akiknek szükségük volt rá? Hát persze, mindenkinek szüksége volt, és hát ebből azt kell kérni, akkor mindenkit meggyógyította, de Lukács közbe szúrja ezt a kis mondatot, hogy Jézus meggyógyította nem mindenkit, hanem azokat, akiknek szükségük volt rá. Zárójelben mondom mindjárt, hogy állítólag ez a Lukács orvos volt. Tehát ehhez az ügyhöz jobban értett, mint más. Elképzelhető, hogy az ő orvosi praxisában, az akkori orvosi praxisában is megvilágulott már az, hogy hát ennek szüksége van a gyógyulásra, ennél olyan a betegség, hogy nem szükséges feltétlenül a gyógyulás. Na tehát mondom, a probléma itt az, hogy van-e kiemelhető, kiemelkedő jelentősége ennek a kifejezésnek, hogy akinek szükségük volt rá. Még mindig ugye a bevezetés jegyében mondom azt, hogy Máté és Márk is görögül írt, de olyan darabos, nehézkes a görög nyelvük. A szaktudósok szerint tele van úgynevezett hebraizmussal, ami azt jelentette, hogy ők zsidóul, arámul gondolkoztak, de tudtak görögül is, és zsidóul gondolkozva írták a görög szöveget, ezért van a sok hebraizmus benne. De Lukács az, aki talán anyanyelvi szinten az anyatejjel együtt szívta magába a görög nyelvtant beszédett szavakat. Ezt mondják a szakemberek, a legelegánsabb görög nyelven Lukács írt. Tehát elképzelhető, hogy ebből az eleganciából következett az, hogy nem egyszerűen azt mondta, hogy meggyógyította a betegeket, hanem egy kis toldással azt írta, hogy meggyógyította azokat, akiknek szükségük volt rá. Most mondom, lehet, hogy én túlzok, de igenis boldogan vállalom most ezt a túlzást, hogy van jelentősége. Van jelentősége annak, hogy oda szúrta ezt a néhány szót, és adjunk hálát Istennek azért, hogy Lukács így írta ezen a helyen Jézus szolgálatát, hogy nem csak úgy átabotában mindenkit meggyógyított Jézus, aki oda ment hozzá, hanem úgy tűnik, hogy Jézusban volt olyan belső ismeret, hogy ezt meg kell gyógyítani. Tehát Jézusban volt ilyen megkülönböztetés a betegek körén belül is, hogy ki az, akinek szüksége van a gyógyulásra, és ki az, akinek nem olyan sürgős a dolog. Hát ezt mondom, lehet, hogy túlzás, lehet, hogy nem, de ezt én vallom, és erről szeretnék a továbbiakban szólni. Ki kell persze szélesíteni a témát, és azt az alap meggyőződésemet is szóvá kell tenni, hogy hitem szerint nincsenek véletlenek ebben a világban. Sok mindennek nem értjük az okát, rendeltetését, de elvileg, hitbelileg a keresztény ember azon az állásponton van, hogy nincs véletlen. Semmi sem véletlen. És hát pláne, mondok így, pláne a betegség az egy olyan megrendítő élmény mindenkinek az életében, hogy ott nem lehet azt mondani, aztán igazán nem lehet azt mondani, hogy hát ez csak úgy véletlen rám zuhant. Egy rikító példát mondok, hogy mennyire elvakult tud lenni az ember ezekben az ügyekben. Nem kisebb szemét, mint Freud Zsigmondot idézem, ki tudja róla azt, hogy az egyik legtöbbet szenvedő ember volt talán ebben a században, így legalábbis a felső tízezrek körében. Csak nem 20 esztendőn át szenvedett rákbetegségben, szájpadlásában volt rákbetegség, rákos daganat, 23-szor operálták. 23-szor operálták Freud Zsigmondot, és iszonyatosan szenvedett ebben a különös rákbetegségben. És Freudról az ismeretes, hogy mindennek kereste az okát, az összefüggését, mert azt látotta, hogy nincsenek véletlenek. Ilyen furcsa dolog, azt mondja, hogy egy nyelvbotlás, nem véletlen, ott a mély lelki gyökerei vannak egy nyelvbotlásnak, hogy milyen vicceket mesél az ember, külön tanulmányt írt a viccekről, hogy ki milyen viccet mesél el, abban nagyon árulkodik az ő belső világa. És végig az álmoknak pláne jelentőségük van. A tévében láttuk a kedves Dienes Valériát, elmondta, hogy ő is járt Freudnál, leült a székbe, aztán úgy ült, és a kezét így egymásra tette, és erre Freud rászólt, hogy maga miért imád engem. Tehát ennek is értelme van Freud, de kezét így nem pedig így tartotta. Tehát az a Freud, aki mindennek az értelmét kereste, állította, hogy még a kéz mozdulatoknak is mindennek van értelme, ez a Freud a betegségére azt mondta, hogy ennek nincs értelme. Ilyen iszonyatos szenvedés, 23 rákoperáció és csak nem 20 éves szenvedés. Azt mondta, nem, ez egy fölösleges dolog. Ennek nincs értelme. És van értelme annak, hogy szerintem nincs értelme. Mert esetleg kínos eredményekre lehetett volna eljutni, ha netán megvilágosodik benne valami. Én nem tudom, hogy minek kellett volna megvilágosodni, de ő, aki beszél az elhárításról, az elfolytásról, elképzelhető, hogy ő maga is csinálta ezt, hogy elhárította a betegség értelmének a keresését, mert esetleg kínos eredményekre jutott volna. Hát ennyi csak úgy előjáróban az egész ügyhöz való hozzáállás tekintetében, testvéreim, alapvető meggyőződésem, de hát, hogy nincs véletlen, oka is van visszamenően, meg előre menően rendeltetése, célja is van a dolgoknak, kauzalitás és finalitás, így mondják a filozófusok. A dolgok tehát egy nagy összefüggés rendszerben vannak, mögöttük is vannak indítékok, előttük is vannak célok, tehát van oka és rendeltetése mindennek, és így a betegségnek is. És ha ebbe a tágasabb összefüggésbe helyezzük a problémát, akkor mindjárt aktuális lesz ez a téma, hogy tényleg, hát hogy is vagyunk, ez hogy szüksége van a gyógyulásra, vagy nincs szüksége. Tehát a betegségnek valamiféle rendeltetése van, és boldog az az ember, aki fölismeri ezt. És úgy tűnik nékem, hogy Jézus pontosan látta, hogy ki az, aki megérett arra, hogy gyógyítsa, ki az, aki mellett el kell mennie, hogy nincs szüksége gyógyulásra. Itt ugye ott kell bele mennünk a dolgok mélységébe, hogy nem egyszerűen ránk zuhan tehát a betegség, hanem hanem nagyon sokféle variációja van. Persze előre bocsátom, hogy amiről én most beszélek, azok jellegzetesen azok a tipikus úgynevezett pszichoszomatikus betegségek, amikor is a test és a lélek összjátékából lesz valami tünet, betegség tünet. Hát persze, hogy valakinek eltörik a csontja, hát azt viszik és megoperálják, de ma már azt is mondják, hogy nem véletlen, hogy mikor lép le úgy a jártáról az ember, hogy eltörik a csontja és mikor nem. Tehát még az is, amit úgy véletlenszerű balesetnek szoktak mondani, annak is nem olyan nehéz sokszor kibogozni azt, hogy mi van a hátterében, különösen közlekedési balesetek, egészen új fejezet a pszichológiával, hogy mi van mögötte, hogy közlekedési balesetek történnek. Na, tehát a lényeg az, testvéreim, hogy ebben a műfajban, amiről most beszélek, az úgynevezett pszichoszomatikus, tehát a testlélek összjátékában keletkező betegségekben nem úgy van, hogy ezek reánk zuhannak, hanem itt mi munkáljuk is ezeket a betegségeket. Ilyen nagyon primitív példát mondok, hogy holnap matek dolgozat lesz az iskolában, és holnap reggel a gimnazista fiam fölébred arra, hogy rettenetesen fáj a gyomra, és hát nem tud fölkelni, és lázas, éppen a foga fájdul, meg valami megfájdul, úgyhogy nem lehet elmenni az iskolába, ahol is matek dolgozat lenne. Hát ez egy primitív összefüggés, de hát ezek is vannak. Vagy amikor a újdonsült mennyinek az anyósát kellene egy szombat délután meglátogatni, és szombat reggel megbotlik, úgyhogy megdagad a bokája, és hát nem lehet elmenni, szegény anyós. Nem lehet meglátogatni, pedig mennyire szeretné. Szóval ezek az egyszerű összefüggések, ezek egy kicsit szemléltetik azt, hogy nem olyan egyszerű a betegségeknek a dolga. Tényleg itt van egy bonyolult összefüggés, amikor az ember, így mondják, hogy menekülés a betegségbe. Amikor ilyen konfliktuózus helyzetekben úgy tűnik, hogy nincs más megoldás, mint az, hogy menekülés bele a betegségbe. És itt egy szerény vallomást teszek, testvéreim, ezt én már tudom 10 éve, 20 éve, 30 éve, ezt, amiről most beszéltem, csak régebben nagyon rideg, egy kicsit könyörtelen voltam. És azt mondtam, hogy amikor ilyen eset áll elő, hogy menekülés a betegségben, marsd ki az ágyból, tessék szembenézni az élet nehézségeivel és csinálni, nem ilyen pszichoszomatikus betegségben belemenekülni. Kicsit rideg, kemény voltam, azóta tanítgat az élet arra, hogy legyek megértőbb azok iránt, akik menekülnek a betegségben, mert olyan iszonyatos terheket jelent az élet, hogy nincs más megoldás. Nem megoldás, azt én nagyon jól tudom továbbra is tudom, hogy nem megoldás. Igenis szembe kell nézni, igenis igyekezni kell megoldani a problémákat. De az Úristen az elmúlt években, egy-két évtizedben egy kicsit türelmesebbé tett, hogy értsen meg azokat, akik a kínjukba megoldhatatlannak tűnő problémáikban, igenis belemenekülnek a betegségbe, és ne akarjam azonnal kiparancsolni őket, mert ez nem komoly dolog, ez menekülés, az élet küzdel, tessék csak kijönni az ágyból és csinálni a dolgot. Mondom, ez a változás állat, de tudom azóta is, hogy így van, ezek az összefüggések, egy kicsit megértőbbek vagyok, és talán, ami Urunk Jézus is megértő ebben, és talán adott esetben azt mondja, hogy hát igaz, hogy ez egy ilyen pszichoszomatikus menekülés a probléma előtt, de irgalmasan nincs szüksége gyógyulásra, maradjon csak ebben a betegségben. Amíg valami módon erőket vesz arra, hogy megimádkozza a problémát, és aztán fölkerjen és megküzdjön vele. Én úgy éltem az én Uramat Jézus Krisztus, hogy tényleg még ez is belejátszik az ő döntésébe, hogy szüksége van, nincs szüksége, kiparancsoljam kegyetlenül az ágyból, és gyerünk bele a küzdelembe, vagy pedig engedélyez bizonyos időt. Nincs szüksége, most még nincs szüksége, majd meg fog gyógyulni. Tehát ez az egyik lehetőség. Viszont testvéreim, aki, most így mondom röviden, aki megtanulta már a leckét a betegségében, pszichoszomatikus betegség, megtanulta a leckét, és tudja, miről van szó, és némi isteni erőket is kapott hozzá, annál bizony ez a parancs, hogy ki az ágyból, és csináld a dolgot, ha már érted, ha már Istentől világosságot és erőt is nyertél, akkor nincs helye tovább az ágyban maradásnak. Akkor igenis előállt, hogy szüksége van a gyógyulásra, szüksége van arra, hogy befejeződjék ez a korszak, és igenis vissza az életbe. De mondom, ezt nem lehet könyörtelenül elintézni, hogy mindenki, aki ebben van, ki az ágyból. Itt Jézusnak a finom megérzésére, szeretetére, szívének, gyöngén indulataira is szükség van, ő dönti el végül is, de mi csak értsük azt, hogy van ilyen megkülönböztetés, hogy szüksége van, most még nincs szüksége. De van egy sőt kezdetűbe, kezdésem is ebben a gondolatmenetben, sőt. Ez a sőt azt mondja, hogy sőt lehetnek betegségek, amikor tényleg annyira hiszek Isten gyógyító hatalmában, hogy kérem, igényelem, testvéreimmel együtt kérem Istentől azokat a gyógyító erőket, amelyek, hogy úgy mondjam, idő előtt kisegítenek az ágyból. Még az orvosi kezelés, még a tabletták szedése, még minden indokolt volna a klasszikus orvostudománynak a fölismerései szerint, de hiszek annyira Istenben, és érzem, tapasztalom a testemben Istennek a gyógyító erőit, hogy úgy hallom, hogy Jézus mondja nekem, hogy kelj fel és járj. Tehát van egy ilyen sőt, tehát van úgy, hogy irgalmasan azt mondja Jézus, még maradhatsz nyugodtan, amíg erőket gyűjtesz, amíg betegnek érzed, vagy mutatod magadat. Van egy ilyen része, hogy még csak prolongáljuk a dolgot egy kicsit, amíg összeszeded magadat. De lehet hitáltal ilyen is, hogy még nagyon erőtelen vagyok, még nagyon nyomorult vagyok, de nagyon hiszek Jézus Krisztus hatalmában, és nem akarok elfutni az élet problémája elől. Uram Jézus, ne prolongáljuk a dolgot, adj nekem erőt, hogy a te isteni erőd idő előtt meggyógyítson. Én hiszek abban, hogy van ilyen is. Akinek szüksége van ilyen idő előtti gyógyítás, ez nem az orvostudomány ellen való beszéd, az Isten dicsőítésének a beszéd, amit most mondok. Hiszek abba, hogy van ilyen, hogy idő előtt lábra áll azért, hogy hangosan dicsőítse az Isten. Van tehát ilyen lehetőség is. Aztán a következő fejezet ebben a gondolatmenetben. Testvéreim, van ember, aki most még éretlen a halálra, és szüksége van arra, hogy gyógyuljon föl. Van olyan ember, aki éretlen a halálra. Lehet éretten meghalni? Én hiszem, hogy lehet. Arra való az életünk, hogy fölkészüljünk az átmenetre. De sok ember elpocsékolja az idejét mindenféle haszontalansággal, és egy-egy betegség rázuhan, és halál közelbe viszi, és úgy látjuk, most egy kicsit úgy mondom, hogy Jézus Krisztus úgy látja, hogy még éretlen ez a halálnak, ennek szüksége van gyógyulásra. És meggyógyul, csak az a baj, hogy elfelejtkezik róla, hogy kegyelmi időt kapott, még éretlen a halálra. Kapott néhány esztendőt, ki tudja mennyit, de kegyelmi időt arra, hogy majd a legközelebbi alkalommal érettebben menjen a halálba. Ismeretes Per Günd történetéből, a gomböntőnek az esete, Ibsen csodálatos drámájából, a gomböntő, aki a rosszul sikerült ólompityéket összegyűjti, aztán be a olvasztó tégelybe, rosszul sikerült be, aztán újra önteni, és akkor ennek a szimbolikus cselekménynek az értelmét így mondja, hogy te ember, még nem vagy elég jó ahhoz, hogy üdvözülj, és nem vagy elég rossz ahhoz, hogy elkárhozzál, vissza egy újraöntés, és hát tisztázódjék, hogy most üdvözülni akarsz, vagy elkárhozni. Tehát van ember, akinek szüksége van a gyógyulásra, hogy tisztázódjék, vagy tulajdonképpen mit akar az életével, vagy mi a végső gondolata. Tehát szükség van gyógyulásra, szükség van kegyelmi időre. És végül még egy esetet, az eseteknek egy nagy-nagy csoportját, ami azért került közel hozzám, mert saját anyósomról mondhatom el a következőket. 83 éves volt, és mindenféle betegség megrohamozta szegényt, szívbaj, érszükület, cukorbetegség, és keringési zavarok, mindenféle dolog, és rettentően szenvedett, és az orvosok a maguk esküje szerint erőködtek, hogy tartani. Végül sor került az egyik lábának az amputálására, az adott néhány nap rolongás, akkor következett volna a másik lábnak az amputálása, iszonyatos fájdalma eközben, és ott volt bennünk a kérdés, ez a szorongó kérdés, hogy kell ez? Szükség van ilyen gyógyításra, ami nem gyógyítás. Szükség van ilyen gyógyításra. De testvérem, ez az egész ügy, ez nem egyszerűen csak egy ilyen eskü ügye, vagy az orvos esküdött arra, itt egy világszemléletről van szó. Egy világszemléletről, amelyikben a mi hitünk szerint van folytatás, van örök élet. És időnként a betegség az Istennek a behívó levele, a hazahívó levele. Kell-e gyógyítani akkor, amikor igazán az Istennek a hazahívó levele a betegség? Persze eldönteni iszonyatos nehéz, csak magát a problémát lássuk, és a világ szemléleti hátterét. Az orvosi szemlélet szerint, de hát egyáltalán a vulgáris, népi szemlélet szerint teljesen egyértelmű a betegség, teljesen egyértelmű abban, hogy ellenség. A betegség egyenlő ellenség. Gyorsan neki, és minden kis ágyúval, nagy ágyúval lőni a betegséget, mert egyértelmű, hogy betegség egyenlő ellenség. Tehát a Biblia szerint nem így van. A hívő szemléletben nem szabad ide leegyszerűsíteni a dolgot. A hívő szemléletben a betegség Isten munkatársa, Isten eszköze, Isten küldötte, és különféle küldetéssel küldi Isten a betegséget, és van úgy, hogy a betegség immár azt jelenti, hogy szolgám elég. Tehát az orvos még ilyenkor is az esküje kötelező, hogy levágja az egyik lábát, levágja a másik lábát, és infúzió, és transzfúzió, és mindent csinálni, ha nincs folytatása az életnek. Most nem az orvosokról beszélek, a hozzátartozókról például, akinek valami élethosszíglani adóssága van, mondjuk az anyjával, férjével, valakivel szemben is az haldoklik. Ha nincs folytatás, ha nincs örök élet, nem csak ez van, akkor érthető a hozzátartozóknak ez a könyörgése, hogy ha amputálva, ha öntudatlanul, ha iszad a szenvedések között, de tartsák, doktor úr, tartsák az életét. Értjük az összefüggéseket. Ha nincs folytatás, akkor még ez a nyomorult vegetálás is több, mint semmi. Na de hát itt kellene a keresztényeknek valamire eljutni. El kellene jutni arra, hogy a betegség nem egyértelműen ellenség. Benne van az Istennek a keze valami módon, és igenis van ilyen megkülönböztetés, hogy akinek szüksége van rá, Igenis, Uram Jézus, azt jó hízd meg, akinél pedig a betegség már a hazahívó levél, ti orvosok is, engedjétek csöndesen meghalni. Ez még a jövő tudománya, orvosi etika, bonyolult kérdés, tudom, ismerem a részleteit, legalábbis bizonyos részleteit ennek a orvos etikai kérdésnek. Most a hit felől közelítjük meg a dolgot, és igenis testvéreim, van súlya ennek, hogy akiknek szükségük volt rá, azokat meggyógyította. És még legutolsónak az öröm szava szólhatjon meg, az evangélium szava. Akik mentek Jézushoz betegen, akár időszerű volt a gyógyulás, akár nem volt még időszerű náluk a gyógyulás, azt olvastuk az igében, hogy akik mentek hozzá, Jézus örömmel fogadta őket. Ez legyen az evangéliumnak a boldog zárószava ebben a gondolatmenetben, hogy akár így van, akár úgy van, akár éltem, akár nem éltem, ha Jézushoz megyek a nyomorúságommal, a fájdalmammal, a betegségemmel, Jézus örömmel fogad. Az lehet, hogy azt mondja, hogy még nem, lehet azt mondja, hogy már igen, lehet, hogy most nem, lehet, hogy élethosszíglan nem. Azt nem tudjuk, hogy ő mit fog mondani, de az biztos, hogy aki nyomorúságával, betegségével Jézushoz megy, azt ő örömmel fogadja. Áldjuk ezért az ő nevét, hogy ilyen urunk, ilyen áldott orvosunk van, aki az összes beteget, mindenki örömmel fogad, de fönntartja magának a szabad döntés jogát, hogy szüksége van rá, nem, nincs szüksége rá, még viselnie kell, hordoznia kell. Ezt az Urat dicsőítsük. Ennek a kezébe tegyük le egészségünket, betegségünket, magunkét, szeretteinkét. Ő döntsön, ő legyen irgalmas orvos, aki kimondja a végső szót. Csöndesítünk, hogy már